A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket, a keresztség kiszolgáltatására készüljünk a 167. dicséretünk első versével. 167. dicséretünk, Urunk, jöjj mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől kezdődően a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, családtagok és ünneplő gyülekezet, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt leveléből is egy verset szeretnék a szereztetési ige mellé olvasni. Ez a vers az 5. fejezet első verse. Legyetek tehát Isten követői, mint szeretett gyermekei, és éljetek szeretetben. A keresztség az egy jel, ami igazából abban a pár vízcsebben mutatkozik meg, amikor egy-egy kisgyermeket megkeresztelünk, de ez nem egy olyan jel, amely később látható módon mindenki számára és nyilvánvalóan jelezni azt, hogy valaki részesült ebben, ez így nem különböztet meg egyik embert másik embertől. A keresztségnek a jele az arról szól, hogy valakik úgy gondolták, hogy gyermeküket vagy éppen önmagukat arra a követésre szánják, ami az Isten útjának a járása, az Isten követése, vagy a Krisztus követése. A keresztjén kifejezés az nem mást jelent, mint Krisztus követő. Amikor keresztelünk, tehát Krisztus követővé tesszük azokat, akiket megkeresztelünk. Most a keresztséggel kapcsolatban csak ezt az egyetlen kifejezést szeretném egy kicsit megvilágítani, hogy mit is jelent az, hogy követés. Nyilván, hogy van valami időrendiség benne, hogy van valami most, és aztán lesz valami később. Ha valakinek megszületik a gyermeke, nem hiszem, hogy arra gondol, hogy ő követ engem. Én megyek majd ebből a világból, és ő marad itt helyettem. Vagy ő lesz az, aki azt az életet folytatja, amit én most élek. Akkor még egy ilyen nagy örvendezésben vagyunk, hogy ő és én, mi ketten, és micsoda nagy öröm ez. De valahol tényleg ott van a dolgok mögött az, hogy életet adunk át, és aztán ő éli ezt az életet tovább. És aztán később, ahogy a gyermekünk növekszik, ahogy mi is öregszünk, egyre inkább rájövünk arra, hogy ennek igen-igen komoly tartalma van. Aztán utána arra is rájövünk, hogy a gyermek tényleg követ bennünket. Jön oda, ahol mi vagyunk. Ott akar lenni, ahol mi vagyunk. Utánozza azokat a dolgokat, amiket mi csinálunk. Valahogy óhatatlanul is a követőnk lesz. Nyilván tudjuk, hogy szülőként, keresztszülőként, családként nekünk az első számú feladatunk az, hogy tanítsuk őket, hogy megmutassunk neki dolgokat. De ő néha olyanokat is lemásol, amit nem akartam neki megtanítani. És ebben is a követőmmé lesz. Nagyon jó lenne, ha az ember ilyenkor ki tudná szűrni, és az elején próbáljuk is rejtegetni azt, hogy mi az, amit jól csinálunk, és mi az, amit nem jól csinálunk. Amit jól csinálunk, azt szeretnénk, ha követné a gyermekünk. Amit nem jól csinálunk, azt nagyon nem szeretnénk, ha követni. Ilyenkor tanácsokat is próbálunk adni aztán később, amikor az értelmük már nyiladozik, akkor megpróbáljuk megmutatni, hogy mi a helyes, és rámutatunk arra, hogy mi az, ami helytelen. Nagyon sok, nagyon szép családi kép, élethelyzet mutatja azt, hogy hogyan is utánoznak bennünket a gyermekek. És aztán ebben a követésben arra is ráismerünk, hogy az nagy baj lenne, hogyha a gyermekemből egy kis én lenne végül. Hogy a gyermekem ugyanazt csinálna, és ugyanazt járná végig, amit én, és nem tanulna azokból a hibákból, amikből mi már tanultunk, amiken mi már túl vagyunk. Mi egy kicsit bölcsebben szeretnénk igazítani az ő életüket. És ilyenkor a keresztségben, ami megszólal, ahogy Jézus is mondja a tanítványoknak, hogy menjetek el, és most már ne arra tanítsátok csak, hogy titeket kövessenek, hanem arra, hogy engem kövessenek. Hogy az én parancsolataimat megtartsák. A gyermekeinknek, ha akarjuk, ha nem, a mesterei vagyunk valamilyen szinten. Nem úgy már, mint a régi időkben, pedig akkor is megvolt az ember fejébe a gondolat, hogy majd a földemen a gyermekem fog dolgozni. Majd a vállalkozásomat a gyermekem viszi tovább. Majd a kisboltot a gyermek vezeti ezután. Ma már nincsenek ilyen kialakult elhívások vagy hivatások, amelyekben ezt elképzeljük, bár mindegyikünknek ott van az a megfogalmazás, hogy hol szeretném látni a gyermekemet a jövendőben. És hogyha a jövendő azt is mutatja, hogy a jövendő is elmúlik velem együtt, akkor olyan mestert akarok a gyermekem mellé, aki végig jelen lehet, aki végig ott van, aki végig elkíséri. Amikor Jézus bemutatkozik a keresztség szereztetési igéjében, akkor azt mondja, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezért legyenek az én tanítványaim. Mert én mindezek fölött vagyok. Mindezekbe el tudom igazítani őket. Nagyon sok élethelyzet van, ami hozza azokat a kérdéseket, és szülők gyötrődnek benne, és család, hogy ezt hogyan oldjuk meg. És amikor kevés az emberi bölcsesség, amikor kevés az emberi szeretet, amikor kevés az emberi türelem, akkor mutat Jézus önmagára, és azt mondja, hogy hadd én legyek a mester, majd én is tanítanám őket. Olyan dolgokra, amiket mi nem veszünk észre, amiket nem úgy látunk, amelyekben nem bízunk eléggé. És amikor Jézus mesterré válik, akkor lesz a keresztség a maga teljességében azzá, amire végül is elrendeltetett. Hogy a gyermekem megérkezzen az Istenhez, megérkezzen az Isten országához, megérkezzen egy olyan világhoz, ami tele van rejtéllyel, titokzatossággal, de valahol mégis éltet bennünket, mert elszakít abból a valóságból, amiben mi úgy élünk, hogy benne vannak a hibáink is, hogy benne vannak a küzdéseink, a nyomorúságaink is. Jézus mondja tehát, legyetek az én követőim, mint szeretett gyermekek. Éljetek azért ti is szeretetben. Nyilván, hogy egyetlen egy közeg van, ami a gyermekek életében a helyes irányt megmutatja, hogyha megtapasztalják azt, hogy őket szeretik, és hogy engedik, hogy ők is szerethessenek másokat. Az egész életünk utána erre épül rá. Vagy ennek a válságában fogunk élni, vagy ennek az örömében. És hogyha csak én vagyok a mester, akkor meg tudom mutatni, hogy hogyan lehet szeretetlenül élni. Ha viszont Krisztus a mester, ő megtanítja őket arra, hogy hogyan lehet megbocsátani, hogyan lehet elfogadni, hogyan lehet újrakezdeni, és hogyan lehet örömben és szeretetben élni az életünket. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni most ennek a három kisgyermeknek a számára, és mielőtt ezt megtenném, Két kérdést teszek fel szülőknek, keresztszülőknek. Kérem, hogy közösen álljunk fel erre az ünnepi alkalomra. És először a szülőket és a keresztszülőket kérem tehát, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint az elhangzó kérdésekre feleljenek meg. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek, gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassanak. Felejétek így közösen, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga tegyen vallást, Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Kérdezem most a gyülekezetet, ígéritek-e, hogy ezeket a kisgyermekeket is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet feleje, ígérjük. Tegyünk vallást a mi hitünkről, közösen elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az élet csodáját szemlélve a gyermekeinkben adunk hálát az ő életükért, és azért a szent elhatározásodért, hogy ezt az életet elindítottad testből belőlünk is, azért, hogy a mi örömünkre szülessenek, éljenek, keressék a maguk boldogulását. Nagy feladat ez, ami ránk is nehezedik, hogy bölcsen, szeretetben tudjuk igazgatni az ő életüket, és úgy lehessünk mesterei, mint akik arra jó útra tudják rávezetni őket, amely elvezet egészen te hozzád. De neked megvalljuk mi magunk is töredelmes szívvel, hogy nem vagyunk mindig erre alkalmasok, hogy elfogy az emberi türelem is, szeretet is, vigasztalás is, és ezért szeretnénk a keresztségben oda tenni őket a te szövetségedbe. Hogy te légy az az igazi mester, aki a keskeny úton járva, de mégis az életösvényét megmutatva őket vezetheted. Így kérünk áldást az ő életükre, azokékre, akik körülöttük vannak, szülőkre, keresztszülőkre, nagyszülőkre, családtagokra, hogy abban a közösségben, amelyben nevelkednek, uralkodhasson a békesség és a szeretet. A mi Urunk Jézusért kérünk, hogy hallgasd meg értük mondott könyörgésünket. Amen.
Keresztellek téged az Atya, megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Isten tiszteletünket a megkezdett dicséret éneklésével folytassuk, és közben tudjuk itt a sorainkat a keresztelés után rendezni. A 167. dicséretünknek a második és a harmadik verseit így folytatólagosan énekeljük. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Isten igét olvasom Pál apostolnak a Rómabeli gyülekezethez írt leveléből, annak is a 13. részéből az első 7 verset. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen. Akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra. Mert a jó cselekedetek miatt nem kell félni az elöljáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól. Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik pedig ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, a tiszteletet. A kegyelem igéje tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását. Jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hadd folytassuk szóban is a megkezdett dicséretet, amelyben azt énekeltük, hogy hálás a szívünk mindazért, amit velünk teszel, a gondviselésedért, azért, hogy gyermekeket bízol ránk, hogy az örömünkre lehetnek, hogy rajtuk keresztül is tanítgatsz bennünket. Köszönjük, és azért is hálásak vagyunk, hogy ha erre fel tudsz minket készíteni, hogy a készségeinket ki tudod munkálni. Köszönjük, hogy a te kincseid, azok nem fogyatékosak, hanem valóban dúskálhatunk benne, hogy rengeteg olyan dolgot megtapasztaltunk, ahol a mi érdemtelenségünk, vagy oda nem figyelésünk ellenére is megtartottad az életünket, egészségünket, hogy itt lehetünk te előtted. Sok mindenért méltó, hogy hálát adjunk te neked. De tudod nagyon jól azt is, hogy amikor így előtted megállunk, akkor észleljük a fogyatékosságokat is. Azt is, ami körülvesz, és azt is, ami bennünk van. És ezeket is kérés formájában mind oda tesszük eléd, hogy segíts rendezni az életünket. Olyan nagyszerű lenne, hogyha tényleg mindig minden arról szólhatna, hogy a jó irányba mozdul el. De nagyon sokszor gödörbe kerül az életünk, és nem mindig van erőnk ebből magunkra kijönni. Ezért is hívunk most is segítségül, hogy azt add meg, azt mutasd meg, amit mi nem észlelünk, nem veszünk észre. Kérünk, hogy most is add a te ígédet, annak világosságát, még hogyha egy egész más rendről is beszél, mint amivel naponként találkozunk, egy egész más országot mutat be, mint amiben élünk, engedd, hogy megtapasztaljuk az üzenetnek a lényegét, és add hozzá a te lelkedet, hogy ez tudjon munkálkodni is bennünk. A mi Urunkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására együtt készüljünk a 119. Zsoltárunkkal. 119. Zsoltárunknak az első versét énekeljük. Az oly emberek nyilván boldogok. Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írt leveléből újraolvasok egy verset, alapigénket, a 13. fejezet első versét. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Foglaljuk el a helyünket. Valószínűleg nagyon sokszor elhangzott ez az ige a történelem során, amikor valaki a saját ideológiáját meghirdette, és talán még Istennel is szentesíteni akarta. Egy nagyon nehéz bibliai szakasz ez, ahol Pál apostol nem mást kér a Rómában élő gyülekezettől, annak a tagjaitól, hogy ne mind lázadozzanak, ne próbálják lerázni magukról azokat a kötelezettségeket, amelyeket egy államhatalom, méghozzá egy elnyomó államhatalom rájuk mér, hanem próbálják megtalálni ebben a maguk szolgálatát, életét, küzdelmeit, és hogy Istennek ezzel valami célja van, az biztos. Mégis ez a megfogalmazás kiüti nálunk a biztosítékot, mert nagyon sok olyan hatalommal találkoztunk, amely visszaél, amely önkényes, amely erőszakos, amely diktatórikus, amely nem az ember javát nézi. A jelenlévők voltak, akik éltek is ilyen korszakokban. Most egy másik világot élünk, de ez sem mindig emberi, ez sem mindig humanitárius. Ezekben a dolgokban az ember nagyon-nagyon nehezen tudná elfogadni azt őszinte szívvel, amit Pál apostol mond, hogy minden felettes hatalom az Istentől rendeltetett, és annak az ember engedelmeskednie kell. Egy ilyen feszültséget látunk is a Bibliában, és azt se nagyon értjük. Jézus ott áll Pilátus előtt, a halálos ítéletére vár, és Pilátus azt mondja, hogy ide figyelj te Jézus. Hát nem látod, hogy nálam van a hatalom, azt teszek veled, amit akarok. Egy kicsi alázatot mutass már itt nekem előttem. És erre megszólal Jézus, és azt mondja, hogy semmi hatalmad nem volna, ha felülről nem kaptad volna. És nem a császárra gondol, hanem Istenre. És valahol az ő alázatos ott állását mi is úgy szemléljük, hogy hát azért ez már túlzás. Azért az embernek van egy egyenessége, egy igazság szeretete, egy igazságérzete, bármit nem fogunk lenyelni, bárminek nem fogunk engedelmeskedni, de ez az ige nem erről szól. Nem arról szól, hogy birkákat csináljon a juhokból. Nem arról szól, hogy valami olyasmit tusoljunk el, ami nem igaz, ami nem helyes. Nagyon sok történelmi időszak van, amely ellen nem véletlenül lázadt az ember, és imádkozott az imádkozni tudó ember. Érdekes, hogy ez az ige pont november 4-ére esik, amikor azért nem egy egyszerű időszak kezdődött az embereknek az életében ezen a földön. Pál apostol mégis valami miatt indokol. És nem politikailag indokolja meg, hogy, mert az államhatalom az vigyáz mindig az emberre, az mindig mindent jól csinál, hanem ő teológiailag vagy teológusként indokolja meg a dolgokat, és azt mondja, hogy miért? Tehát nem hiszitek el, hogy az Isten a világ ura? Nem hiszitek el, hogy Isten a történelemnek az ura? Hogy ott sem történhet meg bármi, csak akkor, ha Isten azt valami módon megengedi, valamiért engedélyt ad rá. Ez nagy újabb kérdéseket vet fel bennünk, hogy de hát Isten miért enged bizonyos dolgokat? Isten miért nem csap oda akkor, amikor azt látja, hogy embertelenség van? De valahol az életünk a történelemnek a folyamában van, és így is kell szemlélnünk, de nem csak a történelem folyamában, hanem közben ott vagyunk az Isten kezében is. Pál apostolt nem kell kitanítani. Ő a római birodalom alatt élte az életét, és nagyon jól tudta, hogy ez a birodalom ez mire képes. Nagyon jól tudja, hogy hogyan sajtolja ki az emberek utolsó erejét, hogyan veszi el a pénzét, hogyan használja a saját dicsőségére. Ennek ellenére, és ezért nagy kérdésem nekem, mégis azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a rendnek, ami fölöttetek van. És nagyon-nagyon egyszerű magyarázatot ad. Olyan egyszerű magyarázatot, amihez talán nem azt a feszültséget kellene vizsgálni, hogy mi történik jóval a fejünk fölött, és mi hogyan vagyunk kiszolgáltatva, hanem azt a feszültséget, ami benne van a mindennapjainkban, a hétköznapjainkban. Pál apostol a hétköznapi életünkre vonatkozóan tesz fel egy-két kérdést. És az első kérdés így hangzik, hogy miért szerintetek a jó cselekedetek miatt kellene félni? Persze azonnal rávágnánk, hogy hogyne, hát van olyan hatalom, van olyan gonosz ember, aki én hiába teszek jót, ő rosszal akar visszafizetni. De azért próbálja Pál apostol megfogalmazni, hogy azért az emberek életében van egyfajta olyan rend és egy közös gondolkozás, hogy a jót azért próbáljuk már jónak értékelni, és a rosszat válasszuk el ettől. Ő egyfajta olyan polgári, jófajta rendre gondol, ahol az ember mégiscsak tudja, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. A jó cselekedetek miatt nem kell félni. És azért van ebben igazság. A lázadásaink jó része a saját érdekünkben azért történik, mert tudom, hogy valamit elmulasztottam, valamit nem jól csináltam, valamiért azért kell bosszankodnom, mert kiment a fejemből, hogy későn adtam fel a csekket, és lekapcsolták a villanyomat, kikapcsolták a telefonomat. Tudom, hogy benne van az én hibám, de akkor is, hát már milyen embertelenség az, hogy lekapcsolták. Tedd a jót, és akkor nincs gond belőle. Hát olyan egyszerű ez az útmutatás. Pál apostol olyan könnyedén mondja ki, és aztán rájövünk, hogy ez nem így megy. Miért kell izgulni az autópályán? Mert nem 130-al megyek, hanem 160-nal, és ezért nézem, hogy hol van a kamera, meg hol van a rendőrautó, és végig egy félelembe és stressz helyzetbe megyek, mert gyorsan oda akarok élni, de tudom, hogyha kijön a papír, és nincs mit csinálni. De milyen bunkóság, hogy kijön. És a keringbilincs sem esik jól senkinek, és az adóbevallásnál is izgul az ember, amikor egy kicsit úgy kanyarította a számokat, hogy így is lehet olvasni, meg úgy is lehet olvasni, meg sok olyan dolog van, amiben ilyen jogi kiskapukat találva úgy érezzük, hogy ki lehet ám ezt magyarázni, de valahogy bent tudom, hogy de meg is lehet benne fogni. Meg amikor a szomszéd konténerébe beleteszek valamit, mert már sötétedik, és hát ő úgy is megrendelte, már az a kicsi még belefér. De mi lesz, ha észrevesznek és szólnak? Ha jót cselekszel, nincs mitől félni. Ha nem jót cselekszel, és tudod is, hogy nem jót cselekszel, akkor viszont van mitől félni. Ez nem államrend kérdés. Ez az én egyszerű életemnek a megítélése, a gondolkodásom, az a félelem, ami a lebukással együtt jár, de nem a rendszer rossz emiatt. Nem a rendszer korrupt, és nem igazságtalan, és nem túlzó, hanem sokszor azt kell elfogadni, hogy muszáj valahol határt húzni. És ez a határ nekem néha rosszul esik, a másiknak éppen védelmet jelent. Ez a határ a másik embert egy kicsit hozzásegíti a jobbhoz, nekem viszont valamiről le kell mondanom. Nincs olyan rend, és ezt Pál apostol is tudja, a világon, amely tökéletes lenne. Mi ne így álljunk hozzá, ne ezt várjuk, hogy majd jön valaki, egy Mátyás király, aki az igazságos, és ő mindent jól csinál. Ha interjút készítenénk azokkal, akik az ő idejébe jártak, és levágták a félkezüket, mert ellopott egy tyúkot, nem biztos, hogy azt mondanák, hogy éljen Mátyás király. És a mi életünkben is sok-sok olyan helyzet van, ami nem másról szól, mint arról, hogy most én a jót tettem, vagy nem a jót tettem. Mert a jó cselekedetek miatt nem kell félni az előjáróktól, csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Sajnos ez a dicséret van, hogy elmarad. Én ezt nem mondom, hogy nem. De valahol mindig kiviláglik egy szorgalmas, becsületes embernek az élete. Ez minden rendszerben így volt. Az megbízható volt, rá lehetett terhelni dolgokat. Tudták, hogy az elvégzi, akár hisz, akár nem hisz. Tudták, hogy az az ember az alkalmas valamire. Hát így kell élnem nekem is. Azt teszem, ami a dolgom, úgy, ahogy tudom, úgy, ahogy a legjobb tudásom szerint van. És akkor nincs mitől tartanom, hogy számon kérik. És ha számon kérik, mondja Pál apostol, itt jön a következő nagy tanítása, akkor pedig azt mondja, hogy ott van az embernek a lelki ismerete. Mert ne csak a félelem miatt, nem a harag miatt kell engedelmeskedni csupán, hanem a lelki ismeret miatt. El tudok számolni azzal, amit csináltam. Nem azért, mert ki tudom magyarázni magam, nem azért, mert jó indokaim vannak arra, hogy szült a feleségem, ezért megyek 180-nal, hanem azért, mert bennem van egy békességre való törekvés. Egy olyan törekvés, ahol azt szeretném, hogy belül rend legyen bennem, hogy az a békesség tudjon betölteni, amit igénylek is magamnak is, magamon belül, de azon kívül is. És ezért lehet munkálkodni. A lelkiismeretet erre adta Isten, erre való műszer, hogy ezt az egyensúlyt valahogy a világban, az emberek között meg tudja alkotni, meg tudja mérni, meg tudja mutatni. És azért az ember ezzel a lelkiismerettel, ha tetszik, ha nem, el kell számoljon. Úgy, ahogy mondtam, hogy tudom magamról nagyon jól, hogy nem a jót cselekedtem, hanem tudom azt, hogy vaj van a fülem mögött, hogy ezt rám lehet verni. Bizonyos helyzetekben, és hozzuk még közelebb talán a példákat, a családi életünkben nagyon-nagyon jól tudom, hogy én most jól odaszúrtam a másiknak, és ez kicsit bánt is. Nagyon jól tudom, hogy van egy mulasztásom a gyermekemmel kapcsolatban, amit nem biztos, hogy jóvá tudok tenni. Nagyon jól tudom azt, hogy az Isten dolgai engem nem mindig érdekeltek úgy, mint ahogy most érdekelnek. És azok, amik korábban történtek, azoknak a következményeit pedig Isten nem vette ki az életemből, azokkal valamit kezdenem kell. És ez mind-mind lelkiismeretet megterhelő kérdés. És azt mondja Pál apostol, hogy nagyon jó lenne elszámolni ezzel a lelkiismerettel. Van ez a napi gyakorlat, amit úgy tanácsolunk egymásnak, hogy senki se feküdjön le úgy, hogy harag van a szívében. Hogy valahogy oda lehetne menni az a másik emberhez, és azt lehetne mondani, hogy te bocsánat, én ezt nem akartam, ez így nem jó, én így nem akarok elaludni. Egyrészt azt sem tudom, hogy fel kellek-e másnap, és jóvá tehetem, másrészt nem is tudnék aludni így. Nem csak a harag miatt, nem csak a megbosszulás miatt félünk mi, nem csak azért, hogy majd megintenek valamiért, hanem ott van maga a lelkiismeret. Azzal együtt kell élni, azt nem vedhetem ki magamból. Hát lehet, hogy el lehet altatni. Lehet, hogy egész sok gonoszság után már sokkal érzéketlenebb lesz. De akkor is végig valahol megvan. Nagyon szép történet. Jézus mellett két gonosztevőt is keresztre feszítenek. Az egyik még akkor is átkozódik, és azt mondja Jézusnak, hogy na mi van, eddig futotta? Ennyit tudsz tenni? Hát most mutasd meg, hogy ki vagy. Mutasd meg, hogy te vagy az Isten fia. Szállj le a keresztről, és szabadíts ki minket is. És az utolsó pillanatban a másiknak megszólal a lelkiismeret, és azt mondja, hogy hagyd már! Leéltünk egy életet, és az a lelkiismeret, ami bennem van, azt mondja, hogy ez idáig vezetett, itt vagyunk, ezt érdemeltük. De ő nem csinált semmit. Emlékezz meg rólam. És ez az egyetlen mondat, hogy emlékezz meg rólam, ez arról szól, hogy van még nekem is lelkiismeretem, de segíts, hogy azt tudjon vezetni. Bár olyan nagyon nehéz arra hallgatni. És akkor van egy utolsó szintje Pál apostolnak, megint csak a hétköznapi valóságot hozza ide, nem nagy hatalmi kérdéseket és játszmákat akar megvizsgálni. Azt mondja, hogy mert tudod, ők Isten szolgái a te javadra. Hát ezt a mondatot lehetett volna kihagyni. Hogy ők Isten szolgái az én javamra. Hát hogy szolgálják ők Istent, azt meg lehet kérdőjelezni. De ha Isten valakit eszközként akar használni, akkor úgy is tudja. Ahhoz nem muszáj engedelmeskednie Istennek. Ha megteszi, az nagyon jó. Mi erre várunk mindig, hogy olyan emberek mutassanak nekünk irányt és vezessenek, akik maguk is Istenre figyelnek. Ez lenne a csúcs. De Istenben az a nagy, hogy az én engedetlen életemet is fel tudja használni úgy, hogy eszköz vagyok az ő kezébe. Én se voltam mindig engedelmes Istennek, meg ti sem. De Isten mégis dolgokat elvégzett rajtatok keresztül. És ezt elvégezheti egy iránytadó hatalmon keresztül is, vagy egy rendszeren keresztül is. És ezzel azt állítja Pál apostol, hogy Isten azért tud védeni minket, és tud határt szabni a gonosznak, mert Istennek nem az a célja, hogy egy anarchia legyen. Mindenki azt csinálja benne, ami neki jól esik. Ezt a nagy szabadságot képzeli el az ember magának, hogy milyen jó lesz. Hanem inkább legyen egy olyan tökéletlen rend, ami azért oltalmat is ad nekem. Mert ha én 180-nal megyek az autópályán, akkor könnyen előfordulhat, hogy valakit el fogok ütni, és azért, mert korlátoztak engem, valakinek az életét elkezdik megvédeni. És most persze ezeket ilyen morális kérdéseknek tekinthetjük, meg olyan nehezen betarthatóknak, de valahol Isten mégis azt mondja, hogy ez a te javadra van. Nem ellened dolgozik sem Isten, sem az ő eszközei, hanem olyan keretet ad, ami keretet ad az életnek. Egy régen látott film jut eszembe, amely nagy butaság. Lehet sokan ismerik, főleg talán a fiatalabbak közül, Brian élete, Monty Pythonnak az alkotása is. Ott zúgolódnak a zsidók, hogy ez az elnyomó római birodalom mennyi nyűgöt hozott. És felmerül a nagy kérdés, hogy miért, mit adott nekünk ez a római birodalom. És először elkezdik mondani, hogy mennyi bajt hozott, és utána elkezdik mondani, hogy de utakat építettek, de van egészségügy, de vannak fürdők, de vannak olyan lehetőségek, amik korábban nem voltak, és kiderül, hogy a rossz is sokszor hoz magával valami olyat, ami szükséges az életbe. A rossz hoz olyat magával, ami nekem szükséges. Ezt én nagyon nehezen mondom el, amikor beteg vagyok. Hogy az a rossz, hogy én beteg vagyok, hoz valami szükségeset az életembe. Hoz valami olyat, ahol meg kell mutassam azt, hogy mibe hiszek, mibe kapaszkodom. Néha egy-egy rendszer, ami elnyomó rendszer volt, megmutatja azt, hogy mit vállalok a hitemből, vagy mit nem vállalok. Hogyan küzdök meg az mindennapi életemmel. Ezek mind-mind próbatételek a számunkra, és néha a javunkat szolgálják. Talán úgy a javunkat, hogy újra és újra kell gondolni azt, hogy mi is az életemnek az értelme, a lényege, az, hogy hogyan állok hozzá a dolgokhoz, hogyan tartom fenn a kapcsolatot a szeretteimmel, el tudok-e számolni ezekkel a kapcsolatokkal. Itt volt az elmúlt héten a halottak napja, felkerestük azokat, akik fontosak voltak nekünk. Nem igaz, hogy senkit nem bántott az, hogy ő csak a jót tette azzal, akit ott felkeresett. Hogy nem volt a lelkiismeretében valami olyan, ami miatt tényleg oda kellett menjen, és meg kellett gyújtson egy gyertyát, mert azt mondja, hogy ez az én mulasztásom. És nem igaz, hogy nem hiszem el, hogy az, hogy ő nincs köztem, és hogy valahogy el is ment, ami lehet, hogy egyszerűbb volt, vagy nehezebb volt, az ne lett volna valahogy a javamra, ne értettem volna meg belőle valamit. Hogy ne igazítana vissza az életnek arra az ösvényére, ahol megbecsülöm azokat, akik mellettem élnek, ahol elhatározásaim vannak, hogy én azokat nem fogom félváról venni. A nehézség, a rossz, a küzdelem is tud az ember javára lenni. Pál apostol ilyen egyszerűen, mondom ezt többszörös idézőjelben, beszél arról, hogy ha az Isten rendel valamit, abból nem kibújni kell, hanem abban meg kell élni azt, aki én vagyok. Ami az én hitem, ami az én feladatom, és azt csinálni kell. Könnyű lenne elmenekülni a világból, könnyű a világot kritizálni, amit nehéz helyesen élni benne. Pál apostol pedig ezt mondja. Éljétek az evangéliumot, amit tanultatok. Nem kell más. A többit, azt majd az Isten elrendezi. Csendesedjünk el, és ezért közösen imádkozzunk, hogy így is tudjunk élni.